Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, a 44. fejezetnek az első 8 versét. De most hallgass rám, szolgám, Jákob, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyamében, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákob, Jesúrún, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok. A másik Jákob nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam. És mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla.
Imádkozunk. Urunk és Istenünk, a Te ígéddel együtt mondjuk, hogy kicsoda olyan, mint Te. Kicsoda olyan, mint Te, az égnek, a földnek a teremtője. Az egyetlen egy igaz és élő Isten, aki szólsz, aki beszélsz, aki cselekszel, aki bennünket megszólítasz, a halálból életre hívsz, lelkedet kiárasztod ránk, hogy megújíts, hogy felfrissíts, hogy életet adj. Urunk, kicsoda olyan, mint Te. Köszönjük neked, ahogy megtartottál bennünket, mint gyülekezetet is az elmúlt évben. Köszönjük, hogy gondunkat viselted személyesen, családonként. Köszönjük, hogy abból adhattunk, és hogy a közösségünk gyarapodhatott, gazdagodhatott, áldást nyerhetett, és áldásokat továbbadhatott, lelkiekben és anyagiakban egyaránt. Áldunk téged, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, akiben eljöttél ebbe a világba. Kicsoda olyan, mint Te, hogy mindenható Istenként emberré leszel. Dicsőítünk téged, egyszülött fiú, aki a kereszten haltál meg értünk. Kicsoda olyan, mint Te, aki a harmadik napon feltámadtál, élsz és uralkodsz. Köszönjük, hogy szent lelkedet kiárasztod ránk, hogy tanúid legyünk. Kicsoda olyan, mint Te, aki törékeny emberekre bízod a Te ügyedet. Urunk, látjuk a Te hatalmas nagy szeretetedet, azt a kiváltságot, amelyel minket elhívtál, hogy azt mondtad rólunk, hogy a Tiéd vagyunk. És Urunk, miközben hálásak vagyunk ezért, közben azt is érezzük, hogy milyen sokszor fordultunk veled szembe, milyen sokszor találtattunk hiával annak, hogy legyünk hűséges tanúid, és hirdessük a világban a Te nevedet, hogy nincs más Isten, csak Te. Kérünk tehát most, hogy bocsásd meg nekünk minden olyan hamisságunkat, mulasztásunkat, tisztátalanságunkat, amellyel megtörtük a Te törvényedet, amellyel ártottunk a másiknak. És kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy szent lelkedet árazd ránk, töröld el a mi hűtlenségünket, állíts bennünket helyre, szólj bennünk, elesedj hozzánk elesettségben, erőtlenségben, céltévesztettségben, emeld fel a fejünket, adj nekünk Te tőled való látást, hitet, lelkesedést, erőt, hogy a Te nevedben menjünk tovább, és a Te tanúid legyünk ebben a világban. Jöjj, Szentlélek, Úristen, az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. Istenek igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvasom, az első fejezet első 14 versét. Az első könyvet arról írtam, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszültek, néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, Galileai férfiak, miért álltok itt az égre nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapnyi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak szálva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zelóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Kedves testvérek, ezzel a most felolvasott szakasszal egy újabb sorozat indul itt az Isten tiszteleteinken, amelynek az a címe, hogy az ige növekedése. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből fognak szólni az ige hirdetések a következő hónapokban. És ez a könyv, amit most csak így fogok mondani, elnézést sokszor, hogy abcsel apostolok cselekedetei, túl hosszú lenne mindig elmondani, meg beletörni a nyelvem. Szóval az abcselben a könyv szerkezetét tekintve nagyon fontos és stratégikus helyeken hatszor olvasunk egy olyan summát, hogy az Isten igéje terjedt és növekedett. A gyülekezet, az egyház növekedett, az üdvözülőkkel az Isten igéje pedig terjedt és növekedett. Ez egy nagyon fontos gondolat ebben a könyvben, és ezért is adtam ezt a címet a sorozatnak, hogy az ige növekedése. Még mielőtt ezt a mai igét figyelnénk, vizsgálnánk meg közelebbről, három megjegyzést szeretnék tenni az egész sorozathoz bevezetésképpen. Az első, hogy ez nyilvánvalóan összefüggésben áll az előző sorozattal, amelynek az volt a témája, hogy az ige hogyan jelenik meg Jeremiás próféta életében és Jeremiás próféta könyvében. És azt láttuk ott, hogy Isten igéje elhívja Jeremiás prófétát, fiatalom, ez az ember mindvégig hűséges marad az igéhez, ennek eredménye, gyümölcse teljesen láthatatlan, emberi szemmel, viszont nagyon sok gúnyt, üldözést kap a próféta azért, mert kitart az ige mellett. Egy válságban lévő országban, mondjuk így egy válságban lévő egyházban hirdeti az igét minden eredmény nélkül. És ez az eredménytelenség Jeremiás életében, hogy senki nem figyel az üzenetére, ez egy nagyon mély belső konfliktust és fájdalmat okozott neki, annyira, hogy bizonyos pontokon azt mondta Istennek, hogy visszaadom a szolgálatot neked. De azt talált, hogy az Isten igéje olyan, mint csontjaimban rekesztett tűz, nem tudok szabadulni. És azt kellett látnunk egész ősszel, hogy az ige, a meghirdetett szó hitelessége nem annak az eredményén áll vagy bukik, hogy a hallgatók elfogadják vagy elutasítják. Jeremiás egész szolgálatának a végén látszólag semmi eredményes gyümölcs nincs, és ő hiteles volt az Isten igéjével. Azonban nem szerettem volna, hogyha azt hinnénk és abban maradnánk meg, hogy az Isten igéje mindig ilyen. Mert vannak korszakok és vannak időszakok, amikor az Isten igéje terjed, növekszik, előre megy. És az apostolok cselekedetéről írott könyv egy ilyen időszak. A második dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ahogy az ige terjed és növekedik, ahogy az ige terjed el a korabeli világban, ahogy növekedik az egyház, a keresztény egyház újabb és újabb emberek megtérésével és gyülekezetek születésével, mindez a Szentlélek erejében történik. Az egész abcselben a Szentlélek az, aki a dolgokat irányítja és vezeti. Ez a könyv nem egy gyülekezet növekedési szakkönyv, nem egy módszertan, hogy hogyan szülessenek növekvő gyülekezetek, hanem annak a leírása, hogy a Szentlélek hogyan vezeti a misszióban az ő népét. A Bibliában ez a legegyértelműbben missziói könyv, az első korai egyház misszió története. Hogyan terjed az evangélium, hogyan jut el az ige egyik helyről a másikra. A harmadik megjegyzés pedig az, hogy azzal a reménységgel olvassuk ezt a könyvet a következő hónapokban, hogy ahogy olvassuk, az Isten szent lelke bennünket is tovább fog vezetni az életünkben, a missziónkban. Azzal a reménységgel, azzal a bizonyossággal, hogy az Isten igéje növekedik és terjed közöttünk és általunk. Nem valami távoli dologról olvasunk, hogy meglássuk, hogy mi volt a múltban, hanem hisszük, hogy ez elkezd történni közöttünk, és már történik is közöttünk. Egyre inkább látjuk ennek a jeleit, egyre többen érezzük, és hisszük, hogy egy éve ezt így fogalmaztuk, hogy Isten szent lelke újat kezdett. Isten azt mondja, éme én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Erről beszéltem akkor, amikor arról beszéltem az egész gyülekezetnek, hogy bele kell vágnunk a templomépítés második ütemébe. Isten elhozta ezt az időt, mert nem férnek el a gyerekek vasárnap, mert sokszor hétköznap este is kicsi a hely. Erre utaltam, amikor arról beszéltünk, hogy idővel szükséges egy újabb lelkipásztor szolgálatba állítása. És arról is, hogy gondolkodnunk kell és készülnünk kell arra, hogy két Isten tiszteletet kell tartanunk, mert az Isten igéje növekedik. És ezek a külső keretek és szükségek mögött ott áll az a növekvő hit és imádság egyre többekben. Hogy Isten cselekszik, ahogy emberek egy csoport odaszánja magát Isten keresésének a gyógyító imádságban nyár óta, ahogy jelei vannak ennek, hogy Isten embereket mélyen megérint, érezzük, hogy az ige növekszik. Ahogy az Alfán keresztül emberek jutnak hitre, és nyílnak meg az evangélium előtt, az Isten igéje terjed és növekszik. Ebben a helyzetben van tehát a gyülekezetünk, és ebben a helyzetben olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és azt kérjük, hogy mutassa meg a Szentlélek, hogyan vezet bennünket tovább a misszióban. E három bevezetős megjegyzés után a ma olvasott szakaszra nézve azt kell mondani, hogy Jézus a tanítványokat itt készíti, felkészíti erre a misszióra, ami hamarosan el fog kezdődni, vagy mondjuk inkább így ki fog robbanni. Arra a misszióra, ami elsősorban Jézusé, és amelyben a mi elhívásunk nem több és nem kevesebb, mint hogy tanúi legyünk. Ebben a részben ez a kulcs szó. Tanúim lesztek. Lássuk tehát most, hogy először is mi a jelentősége annak, hogy Jézus tanúnak hívott bennünket. Mit jelent ez, és mit nem jelent ez? Azután arról fogok szólni ennek az igének az alapján, hogy ennek a tanúságnak melyek a földrajzi és melyek az idői határai. Végül pedig arról, hogy milyen erővel, milyen felhatalmazással történik a tanúság. Ez a fejezet, amit most olvastunk, ez azt mutatja be, hogy mi előzi meg az igen növekedését és terjedését. A történetet élve azt látjuk, hogy a tanítványok szembe kerülnek Jézussal, most a feltámadása után is hasonlóan, mint számos esetben. Mint sokszor most is egészen mást képzelnek, és egészen mást várnak, mint amire Jézus készül, és mint amire Jézus hívja őket. Feltesznek egy ártatlannak tűnő, de azért annál jobban átgondolt kérdést a feltámadott úrnak. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ez a kérdés nem ártatlan, mert a saját lehetséges pozícióikról szól. Ugyanakkor ez a kérdés nem is légből kapott, mert a korabeli teológiai gondolkodás fogalmazza meg és adja vissza. Azt mondják a tanítványok, urunk, most, hogy a feltámadásod által beigazolódott, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, te vagy az Isten küldötte, te vagy az utolsó idők uralkodója, meghaltál és feltámadtál, és mi hisszük, hogy te vagy az Isten küldötte, a Messiás. Most mire vársz még? Az egész ószövetségi gondolkodás erről szólt, hogy eljön az Istentől való felkent a Messiás, helyreállítja az Isten országát, az Isten uralmát, az Isten királyságát. Kifüstöli a rómaiakat, Izrael újra dicsőséges lesz, Isten fog uralkodni az egész világban, vége lesz mindennek, ami rossz és ami gonosz. Azt kérdezik tehát ezzel a kérdéssel, Jézus, mikor indítod a szent háborút, szabadítod fel az országot, és hozod el az Isten uralmát közénk teljesen? És hogy ez a kérdés nem ártatlan, az azért van, mert a tanítványok itt pozíciókra számítanak. Hadd olvassak fel egy Jézusnak egy mondatát, amit nekik mond még a halála előtt. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. Itt vagyunk mi a 12, egy hiányzik, Júdás, és mikor foglaljuk el a te királyságodban a miniszteri posztokat? Nem most állított fel a királyságot Izraelnek? A korabeli teológia reményei, és ugyanakkor a személyes érdekeik vannak ebben a mondatban. Mi kitartottunk melletted, most már beülünk a kézbe. De Jézus csak annyit mond erre, hogy nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Rossz úton jártok. Ez most még nem a királyság felállításának, nem az Isten országa teljességének az ideje. Ne kérdezősködjetek, és ne a pozíciókat akarjátok szétosztani, és a saját helyeteket biztosítani. Ehelyett valami más jön. Ellenben vesztek erőt, amikor a Szentlélek eljön hozzátok, és tanúim lesztek. Ezt kell látnunk. Uralkodás és megérkezettség helyett tanúság az Isten uralmáról. Ahelyett, hogy a kész isteni országba, uralomba, királyságba, ami még nem jött el, de Jézus feltámadásával elkezdődött, részben itt van, de nem teljességében. Ahelyett, hogy ebben ti most már urak és királyok lennétek, a ti dolgotok, hogy tanúságot tegyetek arról, hogy egy nap el fog jönni. Hogy tanúságot tegyetek Jézusról, hogy ő uralkodik ebben a világban. Megérkezés helyett küldetés. És ez a keresztény élet. Számunkra ez azt jelenti, hogy Urunk, minden áldásodat megkapjuk már. Minden áldásodat, ajándékodat, bűnbocsánat, hogy Isten gyermekei lettünk, hogy Isten családjához, népéhez tartozunk, hogy Isten vezet bennünket, hogy örök életünk van. Mindezt megkapjuk már most. És Jézus azt mondja, igen, ez a tiétek. De ezzel együtt tiétek még egy elhívás is, egy felelősség. Lesztek nekem tanúim. Nem lehetsz úgy részese Jézus Krisztus áldásainak, hogy ne akarjál részese lenni Jézus Krisztusról szóló tanúságnak, az ő képviseletének. Mint gyülekezet, nem élhetünk úgy, hogy az Isten áldásait vegyük itt magunk között, és jól érezzük magunkat magunkban, hogy ne akarjuk ezeket az áldásokat minden erőnkkel továbbadni ebben a világban. És ez a tanúság egyszer csak megszületik. Vesztek erőt, amikor a Szentlélek eljön, és tanúim lesztek. Nem a mi erőlködésünk, hanem a lélek munkája. Ez történik az apostolok cselekedetéről írott könyvben. A Szentlélek cselekszik, valami csoda történik, az apostolok meg odaállnak és elmondják, Hát ezt a csodát Jézus tette, és hirdetik Jézust. És újra csoda történik, és újra hirdetik Jézust. Egyesek hisznek, mások elutasítják. Az ige terjed és növekszik. A második dolog, amiről szólni szeretnék, hogy ennek a tanúságnak, ami ezen a könyvben végigmegy, melyek a földrajzi, kulturális és az idői határai, hol történik ez? Hogyan történik ez? Jézus azt mondja itt, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Judeában és Samáriában, és a föld végső határáig. Mindez pedig elővetíti azt, hogy a keresztény egyház nem egy helyben lakozó, hanem egy mozgásban lévő közösség. Nem lesz és ma sincs egyetlen szent hely, egyetlen lelki és adminisztratív központ, egyetlen minta vagy modell egyház vagy gyülekezet, mert folyamatosan újabb és újabb gyülekezetek születnek az egész világban. Jézus úgy látja a tanúságot, hogy az elkezdődik Jeruzsálemben, de onnan tovább megy, egyre távolabb jut a kiinduló ponttól. Egyetlen városból indul el, de az egész földkerekségre kihat. És a Szentlélek, aki erővel hatalmazza fel az apostolokat, gondoskodik arról, hogy az ige növekedjen, terjedjen, hogy Jézus ismerté legyen az egész világon. És az abcselben azt olvassuk, és azt látjuk, hogy ez nem pusztán földrajzi kérdés. Ha valaki utazott már a világnak olyan részeiben, ami nagyon más, mint ahol mi lakunk, mondjuk a nyugati világon, Európán és az Egyesült Államokon kívül, és ebben egy ilyen helyzetben ott találta magát akárhol, az utcán, akkor tudja az, hogy micsoda hatalmas különbség van a kultúrák között, és hogy egy ilyen világban semmit sem tudunk. Azt se tudjuk, hogy hogyan vásároljunk, fogalmunk nincs, hogy hogyan kell köszönni, fogalmunk nincs, hogy mit jelent, ha ők ezt teszik, mi meg azt tesszük, mert egy teljesen más világban találjuk magunkat. És ugyanezt történik az evangéliummal. Hogy az evangélium, kezdjük, hogyha el kell mondani egy olyan világban, ahol minden egészen más. És amikor azt mondja Jézus, hogy Jeruzsálem, Judea, Samária, a föld végső határa, akkor erről van szó. Hogy nem csak földrajzilag mennek távol, az könnyű leküzdeni. De kulturálisan. Egy zsidó világból minden első keresztény, Jézus követő zsidó volt. Hogyan jut el az evangélium a pogányok, a népek közé? Mit jelent Jézus követőjének lenni az első században, ha valaki nem zsidó és semmit nem tudott az Ószövetségből? Mit jelent Jézus Krisztus követőjének lenni, mit jelent az evangéliumot megszólaltatni mondjuk Efézusban, ahol egy Artemis nevű istennőt imád az egész város? Mit jelent az evangéliumot megszólaltatni a korintusi kikötővárosban, az ott élő szabadosságban és az ott élő emberek között? Hogyan szólal meg az evangélium Athénban, az Areopágoszon, ahol a legnagyobb bölcsek és filozófusok vannak? A Szentlélek, hogy az ige terjed, újra és újra meg kell, hogy tanítsa az övéit, hogy hogyan jut el az ige egyik világból a másik világba. Ahogy eljut az evangélium egy másik világba, gyökeret ver, emberek megtérnek, gyülekezet születik, és az a kultúra elkezd megújulni és átformálódni. És ezért, ha körbenézünk a világban, minden keresztény gyülekezet nagyon-nagyon különbözik a másiktól. Nagyon sokszínű és nagyon gazdag. Nincs egy igaz, tiszta, világos, követendő modell. A kereszténység sokszínű. Miért mondom ezt el? Azért, mert ennek az igazságnak, egyrészt azért, mert erről szól az abcsel, és ezt fogjuk látni, másrészt azért két olyan vonatkozása van, ami a mai napon fontos számunkra, a gyülekezetünk számára, amit szeretném, hogyha értenénk és látnánk. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy mit jelent ma egy református, lakótelepi, illetve nagyvárosi gyülekezetként élni és szolgálni. A nagyváros, amiben élünk, globális, jobbára liberális, sokszínű kultúrája az, amiben valahol nekünk Jézust meg kell élni, meg kell formálni, meg kell hirdetni. Ez a világ, ezt nagyon jól érezzük, a nagyvárosnak ez a világa, Egészen más világ, mint a hagyományos, évszázadokon kialakult világ, a kultúrája a magyarországi református egyháznak. A nyelvezet, az öltözködés, a szokások és a zene. És a mi gyülekezetünk felismerte, és fontos volt számunkra az, hogyha mi valóban Jézus tanúi akarunk lenni egy ilyen világban, akkor az egész életünknek úgy kell az evangélium által formáltatnia, hogy hitelesen és érthetően a mai világban legyünk tanúk. Ha valami jelentősége van annak, hogy miért van például egy gyülekezetben, sok gyülekezetben nálunk is beszélgetés filmekről, akkor azért van, mert a Bibliáról már nem kezdhetünk el beszélgetni, mert a Bibliát az emberek nem ismerik. A filmek viszont, az a történet, amiben sok mai ember benne él, lehetőséget ad, hogy az evangélium megfogalmazódjék. Ha valami amögött van, hogy miért olyan módon, miért az Alfa kurzuson keresztül próbáljuk a mai embereket elérni, ez van mögötte. Hogy mit jelent egy mai, sokszínű, globális, liberális kultúrában Jézust megélni. Ez a kultúrák közötti átlépés, hogy mi jövünk, vagy benne éltünk, vagy sokan felnőttek egy református, magyar református kultúrában, hogyan tudunk ebből úgy lépni, úgy meghirdetni Jézust, hogy aki soha nem volt otthon ebben a kultúrában, megszeresse, megismerje Jézust, és ez ő megváltott gyermeke legyen. Ezért, hogy az abcselt olvassuk, azt várjuk, hogy a Szentlélek vezessen bennünket tovább ezen az úton. Egy második területen is belekapcsoltunk még sokkal inkább a kultúrák közötti tanúságtételbe vagy misszióba, akik Eszter vezetésével az elmúlt években megfordultak Kárpátalján a cigányok között, jól tudják, hogy miről beszélek. Megérkezünk, és azt se tudjuk, hogy mihez kezdjünk. Egy teljesen más világ, pedig magyarul beszélnek, de szegények, és mindenben mások, mint mi. És többen részt vettek gyerektáborokban az elmúlt nyarakon a cigány gyerekek között, többen mentek Eszterrel evangélizálni a cigány gyülekezetek közé Kárpátaljára. Ez ugyanerről szól. A mi világunkból az evangélium hogyan jut elő hozzájuk, illetve közben az ő evangéliumuk hogyan gazdagít meg bennünket, mert ezt is megtapasztaltuk. Nos, az elmúlt hónapoknak az eseményei, imádságai, sok gondolkodása a gyülekezetben, a lelkipásztorok között, meg aztán a presbiterekkel is monoszlom. Ennek az lett az egyik eredménye, hogy arra a határozatra, arra a döntésre jutottunk, hogy belevágunk a gyülekezet Eszter vezetésével cigányok közötti munkába, misszióba a 8. kerületben. Eszter hetente egy napot fog azzal tölteni, hogy ott elkezdje a cigányok közötti munkát. Nem kell mondani, hogy miért. Egyrészt, mert hív Isten, másrészt, mert ha ma valami a mai magyar társadalomnak az egyik legégetőbb kérdése, az ez. Hol van az evangélium? Avval fog kezdődni a munkája, hogy mondhatom még ezt? hogy cigány, hittanos cigány gyerekek szüleit kezdi el látogatni, kapcsolatokat építeni, és majd szeretnénk esetleg egy alfát indítani nekik a 8. kerületben. Kulturális átlépés. Az evangélium a mi világunkból hogyan megy át ő hozzájuk, és ezen keresztül hogyan gazdagodunk meg mi. Ez az, ami az álmunk, ez az, amire hisszük, hogy Isten hív bennünket, és azért is mondom ezt el, mert Isten el fog hívni, és kérdezzük meg, hogy kik lesznek azok, akik odaállnak Eszterrel együtt ebbe a szolgálatba. 4, 5, 6, 8 ember imádsággal, támogatással, aztán ha úgy alakul, akkor konkrét feladattal. Az evangélium tovább megy egyik világból a másikba. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában és Samáriában. Ha a lakótelep a Jeruzsálemünk, és egy lakótelepi missziós csoport is formálódik, hogy gondolkozzunk és imádkozzunk, mit jelent a misszió a lakótelepen. Akkor, ha Judea a városunk, Budapest, mondhatjuk, akkor Samária egy más kultúra, a cigányok. Ez tehát a tanúságnak a földrajzi, kulturális határa. Van azonban egy idői határa is ennek, mégpedig az, ami abból derül ki, hogy amikor Jézus felmegy a mennybe, akkor a tanítványok egyszer csak így megállnak, így nézik. Semmi királyság, semmi miniszteri poszt, tanúság, és elmegy, majd jön a Szentlélek, és megjelenik két világos ruhás férfiú, két küldött, két angyal, és azt mondják, hogy mit álltok az ég felé nézve? Ezt amúgy is sokan mondják nekünk keresztényeknek különben, szerintem. És akkor ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Felvitetett, de majd visszajön. És tudjuk, hogy amikor Jézus visszajön, az Isten országa uralma teljessé lesz. Az idő, onnantól, hogy ő felment, addig, hogy ő visszajön, ez az idő a tanúság ideje. Ez az idő a misszió ideje. Mindenki, aki úgy gondolja az életét, hogy én ebben az időben élek, amikor Isten embereket elhív, hogy megáldjon, tudja, hogy ez annak az ideje, hogy emberek hallják az evangéliumot, hogy a népekhez eljusson a Jézus Krisztushoz szóló örömhír, hogy ez a misszió kora. És ha ennek látjuk a jelentőségét, akkor ránk terhelődik a tanúság felelőssége. Befejezésére és harmadszor a tanúság erőforrásáról szeretnék szólni. Tudnék, ez a tanúság Jézus Krisztusról, amiben benne van az, hogy át kell lépni kulturális határokat, amely az abcselben is látni fogjuk, tudjuk jól, gyakran szít ellentétet és megosztást a tanúságot elfogadók és a tanúságot elutasítók között. Ez a tanúság, amely során a tanú gyakran drága árat fizet Jézus iránti hűségéért, gúny, megvetés, üldözés, vagy akár az élete is, ez a tanúság nem mehet saját erőből és lelkesedésből. És ezért Jézus így igazítja el az övéit, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét. Erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek. És azt olvassuk, hogy a tanítványok engedelmesek, valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vettek az imádkozásban. Hát aki tanú akar lenni, annak a Szentlélek erejére van szüksége. A Szentlélek munkája az igen növekedése. És ezek a tanítványok ezt megértik és meghallják. És nem fognak bele a misszióba a Szentlélek eljövetele előtt. Mert számukra a misszió, a tanúság nem emberi aktivizmus, nyüzsgés, pótcselekvés, mint oly gyakran azóta az egyház történetében. Nem ülnek le, hogy akkor gyorsan tanúnak kell lenni, 5 éves tervek születnek, nem gyártódnak stratégiák, nem mozgósítatnak emberi és anyagi erőforrások, nem hirdetetnek programok a helyi médiába, nem készülnek statisztikák. Nem. Várakozás és imádság. Várnak a Szentlélek kitöltetésére. Nem kézbe veszik a feladatot. Gyerünk, tanúnak kell lenni, vegyük kézbe. Bontsuk le részekre, szervezzük meg, csináljuk meg, hanem odaadják önmagukat a feladatnak. Tanú akarok lenni, jöjj, Szentlélek. Aztán majd később kell szervezni is, de nem ezzel kezdődik. De nézzétek meg, hogy nem úgy várakoznak, remélem meghalljuk a szavakat, nem úgy várakoznak, hogy közben minden mással vannak elfoglalva. Nem úgy várakoznak, hogy közben építik, vagy éppen bezárják a saját cégeiket, beleadják magukat a helyi politikába, elfoglalja őket teljes mértékben az élet minden kihívása, a gyerekek nevelése, a szabadság megszervezése, a felvételik átlátása, a munkahelyi konfliktusok, és így tovább. Nem úgy várakoznak a Szentlélek eljövetelére, hogy közben rohannak, és minden pörök körülöttük, hanem úgy várakoznak, hogy megállnak és imádkoznak. Egy szívvel, egy lélekkel együtt vannak a kitartó imádságban. Nem az történik, hogy összejönnek egy istentiszteletre, elszaladnak, összejönnek egy házi csoportra, gyorsan megbeszélik, hogy nincs időnk imádkozni, nincs erőnk imádkozni, nem növekszik az Isten igéje, nincsen békesség az életünkben, de már rohanunk is tovább, aztán hát, ha egyszer csak majd bezúg a Szentlélek valahogy. Nem így várakoznak, hanem úgy várakoznak, hogy azt mondják, időt szánunk rá, együtt vagyunk, imádkozunk, kitartóan könyörgünk, egy szívvel, egy lélekkel, és várjuk az Isten ígéretét. Értjük. Két kérdés merül itt fel. Két kérdésben foglalható össze mindez. Az egyik, ott van-e rajtad Jézusnak ez az elhívása? Tanú akarok lenni. Odaadod-e magad ennek? Hogy az én életemnek mindennel együtt, ami történik, a szíve, a gyökere, a mélye, hogy Jézus iránti hálából Jézus tanúja akarok lenni. Ez az első kérdés. És a második kérdés csak az első után válaszolható meg. Ha mi valóban Jézus Krisztus tanúi akarunk lenni, odaszálljuk-e magunkat imádságra és bőtre és várakozásra? Monoszlom, azt fogalmaztuk meg a presbiterekkel, imádság, gondolkodás, beszélgetés után, hogy gyülekezetű életünkben ennek az évnek az egyik hangsúlya az imádság, a bőjt. Hogy ami elindult közöttünk a lélek által, ahogy emberek megérintődnek, akik hitre jutnak, vagy van, akik nagyon mélyen gyógyulnak belső sebekből, hogy ez menjen tovább, és menjen még mélyebbre, ehhez meg kell állni, ehhez imádkoznunk és bőtölnünk kell. Hogy ez milyen formában fog történni, azon még fogunk gondolni. De hadd buzdítsam például a testvéreket arra, hogy az első pont nagyon egyszerű. Személyes, napi bibliaolvasás és imádság. Megdöbbentő, hogy mennyien nem olvassuk az igét naponta, és nem állunk meg imádkozni naponta. Aki tanú szeretne lenni, aki Jézus tanúja akar lenni ebben a világban, az teret ad az imádságra, személyesen, egyénileg és közösségileg is. Azt gondolom, jól érezzük, ha azt mondjuk, hogy egy megtört, megrázkódhatott országban élünk, és azt gondolom, hogy ebben az évben nagyon sok ember ki fog ábrándulni a korábbi álmaiból. És megtörve és megrendülve nagyon sok ember el fog kezdeni keresni tartalmas dolgokat, értékeket, amelyek megmaradnak. És ez azt fogja jelenteni, hogy nagyon sok ember éhesen, talán kicsit szégyenkezve el fogja kezdeni tudatosan keresni Istent. Ez a nagy lehetősége az Isten népének arra, hogy Szentlélekkel betöltekezve, várva ő rá, meghirdesse az evangéliumot, és befogadja ezeket az embereket, akik meg fognak jelenni közöttünk is. Legyünk hát tanúk, és adjuk magunkat oda az imádságnak, a bőtnek, és a Szentlélekre való várakozásnak. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, áldunk azért, hogy a Te igédnek győzelmes utat készítettél. Hogy Jézus Krisztus, aki halálával és feltámadásával megszerezte a győzelmet. Az ő győzelmet tovább, az ő győzelmének a jó híre, Isten országának a győzelmet tovább terjedt az ő mennybe menetele után, hogy a te szent lelked leszállt a tanítványokra, leszállt az első gyülekezetekre, és tovább vitték az evangéliumot Jeruzsálembe, Júdeába, Samáriába és a föld végső határáig. Légy áldott azért, hogy a te evangéliumod eljött hozzánk, hogy 2000 évvel később mi ma azért lehetünk szabadok, mert a te kegyelmedet megtapasztaltuk, mert te szabaddá tettél bennünket, és a te gyermekeidnek hívsz. És Urunk, így bele csodálkozva, borulunk le előtted, látva a te hatalmas munkádat. És állunk előtted, úgyhogy halljuk, hogy hívsz, hogy tanúid legyünk. Tanúid legyünk ott, ahova küldesz. Téged hordozzunk, a te evangéliumod győzelmét.
Jézus, hisszük, hogy Te ma is cselekszel és cselekedni akarsz közöttünk. És mi szeretnénk erről bizonyságot tenni, hogy Te voltál, aki cselekedtél, hogy Te vagy az Úr, Te vagy a Király, hogy Te vagy a reménység, hogy benned van kiút, hogy benned van válasz a legmélyebb kérdésekre. Urunk, köszönjük, hogy a gyülekezetünket erre a tanúságtételre hívtad el, és egyen-egyenként benne bennünket. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket az imádságban, a bőjtben, a Te igéd igazságainak keresésében. Urunk, hogy ne projektekben, programokban is csak lendületben, emberi lendületben gondolkozzunk, hanem csendesíts le bennünket, hogy el tudjuk kérni, és megkaphassuk a Te szent lelkednek az erejét és vezetését. Vezess bennünket, amikor a lakótelep felé indulunk. Urunk, a Te szent lelked járjon előttünk, és taníts bennünket követni Téged, és légy világosság, egyre nagyobb világosság ezen a lakótelepen, hogy minél többen megismerjenek és befogadjanak Téged. Urunk, kérünk, hogy ébrezd azokat az embereket, akiket Te ebben a szolgálatban szeretnél látni. Helyezd a szívükre az elveszetteket a lakótelepen. Helyezd a szívükre az imádságot. És készítsd az alkalmakat, amikor bizonyságot tehetünk a Te nevedről. Amikor a szeretet cselekedeteit cselekedhetjük, és adj ehhez bátorságot, nyitottságot, engedelmes szívet. És Atyánk, így kérünk a városunkért, és a városon belül is, most külön a cigány emberekért. Urunk, hisszük, hogy Te vezeted a mi gyülekezetünket ebbe az irányba is. Úgy kérünk, hogy add a Te szent lelkedet, a Te szent lelkednek a világosságát és erejét ehhez a misszióhoz. És újra kérünk, hogy Te helyezd embereknek a szívére ezt a missziót. Te válaszd ki bennünket, Te vezess, Te add a Te világosságodat, Te tégyed, amikre a válasz az, hogy Jézus Krisztus Úr. Urunk, vezess bennünket ebben, vezessd a Te népedet, és áldj meg abban, hogy engedelmes követőid lehessünk. Urunk, köszönjük, hogy közösségbe helyeztél bennünket, hogy nem egyedül kell tanúidnak lennünk, hanem testvéri közösségben és imádkozó háttérrel formáld ezt a lelkületet, ezt az egységet közöttünk. És Urunk, így visszük most eléd gyülekezetünk közösségében azokat, akik terheket hordoznak, fájdalmakat hordoznak, a betegeinket. Urunk, Te látod őket. Olyan sokan szenvednek most ezekben a hetekben. Kérünk, hogy a Te gyógyító kegyelmeddel érintsd meg az életüket. Kérünk, hogy áld meg az orvosokat, akik kísérik és kezelik őket bölcsességgel, jó megoldásokkal. De Urunk, arra is kérünk, hogy közvetlenül nyújj be az ő életükbe, és adj gyógyulást, adj szabadulást. És adj békességet, hogy ne a félelem, az aggodalmaskodás, hanem a Te békességet tölthesse be az ő szívüket és a szeretteik szívét. És Uram, így visszük eléd a gyászoló testvéreinket, akik az elmúlt hetekben veszítették el szeretteiket. Úr Jézus, felemeljük őket hozzád, és kérünk, hogy Te adj nekik vigasztalást és békességet. Gyógyulást az ő szívükbe, és elengedést. És Urunk, így kérünk, gyülekezetünk minden tagjáért. Te látod egyen-egyenként, hogy mivel küzdünk, milyen nehézségek, aggodalmak és problémák vannak az életünkben. Kérünk, hogy válaszolj, jöjj közel, és mutasd meg a te hatalmadat. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.